a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a 2025-ös büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még korábban a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amelyel szavai szerint több száz családnak szerezhetnénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ugyan elfogadna a javaslatot, de a másik elutasítja. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ, megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörtént a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az eddig magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is így szerették volna, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket és át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tilla Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a szír elnök Budapestre menekülésének álhíre, nemzetbiztonsági vizsgálat van folyamatban az ügyben. Gulyás Gergely azt mondta, ez akár egy hónapon belül le is zárulhat. Juttatást kapnak a tankerületi iskolákban dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 ezer forint, ez a fix rész, amit mindenki megkap, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákon belül majd az igazgató döntheti el, hogy ki az, aki a teljesítményével az átlagnál jobban hozzájárult a közös munkához. Árakat emel a Magyar Posta. Január 1-től például a lakosság által leggyakrabban használt 50 gram alatti tömegkategóriákban a belföldi elsőbségi levéldíja 25 forinttal 365-ről 390 forintra, míg a szintén belföldi nem elsőbségi levéldíja 15-tel 255-ről 270 forintra változik. A társaság azt is írta, céljuk, hogy a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően továbbra is hatékonyan a 21. századi ügyfél elvárásoknak megfelelően végezzék a tevékenységüket, úgy, hogy az ország minden pontján a jogszabályoknak megfelelő minőségi és ügyfélközpontú szolgáltatást biztosítanak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, de átmeneti únos eső is, még északabbra havazás valószínű, síkvidéken viszont inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán 0 és plusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
kezembe a levelet. Honnan jöttél, kitől kérdezhetem meg? Miért süt olyan szépen rám a napsugár? Ha ránézek, behunyom a szememet.
Meleg fénye árad be az ablakon. Miért melegít innen?
Mosolyogsz édesen rám, te világ, szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalázva édesgett a rétre. Ott vártál rám, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok én.
Botladozva nevetgélek magamon.
Miért taposom el út közben, ami szép? Talán néha meg is állhatnék.
Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom, merre jártam. De nagy világ, de kis élet mégis olyan szép.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal adventi program kavalkádot kínálunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen advent szent idejében vagyunk, és a Miskolci Kulturális Központhoz tartozó kulturális intézmények programjai közül szemezgetünk. Adventi programjai közül egészen pontosan. Nos, milyen programokra is invitálsz most minket, Krisztián?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Böbe. Így van, az adventi programkavalkádot szeretném elmondani, mely a Miskolci Kulturális Központ művelődési házaihoz kapcsolódik. Ez nagyon fontos, de mindenkit bátorítok arra is, hogy a Szent István téren látogasson ki a városi adventre. Nagyon-nagyon színvonalas, nagyon sok programmal várják ott is az érdeklődőket. Viszont én akkor visszatérnék a házainkhoz, és hát itt vagyunk már adventben, ugye az advent az Adventus Domini latin kifejezés származik, az újra várakozás időszaka, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy elcsendesedős időszak is, hiszen a régi korok embere kisböjtnek is nevezte ezt az időszakot, és a házainkban is különböző programok vannak, mindenki megtalálja szerintem azt, majd fogják látni a felsorolásból, ami neki szimpatikus. Nézzük először az ifi házat talán, az ifjúsági házat. Itt december 13-án pénteken az Illés Klub, a Miskolci Illés Emlékzenekar koncertje lesz a szokásos 7:30-as kezdéssel, de ez összekapcsolódik egy nagyon szép kiállítás megnyitóval, érdekes és érdemes erre ellátogatni, tehát december 13-án erre várjuk a vendégeket, december 14-én pedig adventi játszóház és a Rénszarvas állomásai játékos feladatokkal délután 4 órától 6 óráig. Ugyanezen a szombaton van, és ezt fejteném, ezt bontanám egy kicsit ki, a mesévelünk, mesefoglalkozás nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak, tehát az abszolút gyerekeknek szól, 16 órától 17 óra 30-ig. Ez a vadonatúj mesefoglalkozás mesévelünk az ifi házban nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak szól, de természetesen az óvodás és általános iskolás alsós gyermekeket havi egy alkalommal már novembertől vártuk, csak ugye ez most a decemberi alkalom. De kérdezhetnénk, hogy miért is fontos a mesélés a gyermekeknek, és valójában kinek is ajánlhatóak ezek a foglalkozások. A válasz pedig, hogy minden szülőnek fontos kellene, hogy legyen, hiszen ez nagyban fejleszti a gyermeke érzelmi intelligenciáját, amit az életképesség vagy a szív intelligenciájának is neveznek. Ez határozza majd meg később, hogy képes-e valaki felismerni és kezelni saját érzelmeit, és mennyire képes másokkal jó kapcsolatot kialakítani. A gyerekek alapvetően érzelmi lények, meg kell tanulniuk eligazodni az érzelmeik összetett világában, fel kell tudni ismerniük, és el is kell tudni fogadni azokat. A fejlesztéshez pedig nem kell más, mint egy jó mese, amin együtt lehet nevetni, amit együtt át lehet élni, amivel érzelmeket adhatnak egymásnak. A foglalkozásokat vezető pedagógus szakember a mesék és a játékok válogatása során arra törekszik, hogy az adott korosztály szintjének megfelelően megismerje önmagát, erősségeit, gyenge pontjait, és megtapasztalják azt is, hogy lehet kordában tartani érzelmeiket és önmagukat egy megismert helyzetben. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a fajta mesepedagógiai foglalkozás, ami egyébként nálunk vadonatúj, ajánlható azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének kicsit megpihenni a sok intézményi kötelezettség, az ovis és iskolai programok, a feladatok és elvárások között, és akik örömmel lennének tagjai egy mese és játékkedvelő csapatnak. Vagy egyszerűen csak akik szeretnek mesét hallgatni, vagy szeretnek játszani, tehát valójában gyakorlatilag minden gyereknek. Minden egyes mesefoglalkozáson van egy konkrét történet, amit szakember segítségével feldolgoznak, és ehhez kapcsolódó játékos feladatok, mozgásos feladatok, tehát a mesehallgatás mellett a drámapedagógia és a mozgásfejlesztés kis szeletébe is belekóstolhatnak az ifjak, ami pedig szinte észrevehetetlenül, de a leghangsúlyosabban része a foglalkozásoknak a mesepedagógia érzelmi intelligenciára gyakorolt hatása, az érzelmi nevelés és a gyerekeknek az egyes érzésekhez való viszonya, hogy mennyire tudják ezeket megnevezni majd, mennyire tudnak hozzájuk kapcsolódni, és a nehezebb érzelmekkel hogyan tudnak majd megküzdeni. Természetesen, na és ez nagyon fontos, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a szülők megtalálják a közösségi média felületeinken és a ifjúsági ház weboldalán is. És hát szoktam mondani, hogy mindenkit szeretettel várunk, és ez bizony nem mese. Úgyhogy erre a foglalkozásra várjuk december 14-én, szombaton tehát, a gyermekeket és szüleiket, és majd 19-én lesz zenegép karácsony, ez egy csütörtöki nap, 19 óra 30-kor. És akkor most átugrunk felsorolás szinten az Ady Endre művelődési házhoz, hiszen kimegyünk így ezen a vonalon Diósgyőrbe, ugye az ifi ház után akkor menjünk ki az Adiba. tehát a harmadik gyertyát gyújtjuk most már adventkor, ez pedig az öröm gyertyája, december 15-én is mindenkit várunk a második János Pál pápa téren. Több műsor is lesz, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagiskolája is fellép, a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola tanulói is adnak műsort, és az egyházi köszöntő is pedig a görögkatolikus parókia részéről történik majd meg, természetesen a Miskolc Diósgyőri görögkatolikus parókiáról beszélünk. És hogy több műsorról is szó essen, a Zenita zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány bemutatkozása is műsora, és természetesen a öröm gyertyája is meggyullad majd. És akkor nézzük, itt a utolsó, negyedik gyertyagyújtás december 22-én, ahol pedig a szeretet gyertyája gyullad majd meg. Itt először a Boldogasszony Papucsa Nótakör ad majd műsort, sőt a Római Katolikus Plébánia egyházi köszöntője lesz, ez a Miskolci Diósgyőri Római Katolikus Plébánia, akik már egyébként az első gyertyagyújtásnál is részt vettek. És a civil szféra képviseletében bemutatkozik a Kocsis Pál Kertbarát kör és a kórus, és a negyedik adventi gyertya is meggyújtásra kerül. És akkor kimegyünk a Gárdonyi Advent 2024 rendezvényhozott programjaira, tehát Helyű Csabán kezdünk, és utána majd Görömbölyel folytatjuk, hiszen ezek az adventi hétvégék szombati napjait érintik. December 14-én szombaton nézzük, tehát mi lesz a Gárdonyiban. Adventi gasztropiknik és gyertyagyújtás. Ezen a szombat délutánon a nagy teremben találnak majd programokat, elfoglaltságokat a kilátogató érdeklődők. Karácsonyi angyalok fotósarokkal készültünk, ezek lesznek a folyamatos programok. A nagyszögedi pincészet borbisztrója remek forraltborokkal, büfé is lesz, palacsinta, gofri, minifánk és forró italok, és kézműves vásár természetesen ajándéktárgyakkal. Már kora délutántól elkezdődik a mesés játékos foglalkozás a karácsonyi varázslat néven, és az ünnepi pódiumot a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolásainak adventi gyertyagyújtás műsora adja. 15 és 15 óra 30 között karácsonyi varázslat, megint csak egy mesés játékos foglalkozás Szádak a Szandival, és majd 15 órától a családoknak játékos feladatok, kvízjáték, nyeremény ért gyakorlatilag, családoknak, gyerekeknek Manók és Rénszarvasok címmel, és lesz még egy ünnepi pódium az esti 17 óra és 17 óra 30 között Eperjesi Erika karácsonyi zenés műsora. Utána lesz a gyertyagyújtás 17:30-tól, és a program zárására 17:45-kor kerül sor. És akkor nézzük a december 21-ét, szombatot. 14 órai kezdettel 16 óráig csillagszóró, karácsonyváró kézműves foglalkozás. Ez konkrétan a 4 és 10 éves kor közti gyerekeknek szól. Az ünnepi pódium itt a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub karácsonyi zenés műsora 16 és 16 óra 30 között, és 16:30-kor kezdődik a gyertyagyújtás, mert az utolsó adventi szombat délután már a karácsony jegyében telik. Ezen a délutánon karácsonyi díszeket, üdvözlőlapokat készíthetnek a gyerekek, de lehet majd színezni, rajzolni is. Készülünk a karácsonyi képkirakóval, pontösszekötővel, szókeresőjátékkal, és természetesen karácsonyi rejtvény is lesz a kínálatban. Ami fontos, hogy 4 órától délután a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub tagjainak karácsonyi zenés műsorát tekinthetik meg, és végül a negyedik szeretet gyertyáját gyújtják meg a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub tagjai. Tehát ezek a programok a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Helyő Csabán, de természetesen a közösségi média felületeken ezekről a programokról mind tájékozódhatnak, akik esetleg most ezt nem jegyezték meg, és akkor végül, de nem utolsó sorban jön a Görömbölyi Adventi Kuckó, a Görömbölyi Művelődési Házban, ott is nézzük az utolsó két adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódó programokat. December 14-én szombaton, tehát 15 órától Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művészének előadása lesz, 15 órától este 6-ig adventi játszóház, 6 órakor pedig maga az adventi gyertyagyújtás, az Egressy Vonós Együttes műsora, itt a művészeti vezető Rabovszky Sándorné és a Görömbölyi Egyházak képviselői meggyújtják a harmadik adventi gyertyát. 21-én pedig szombaton, ez ugye a rákövetkező hétvége, az utolsó adventi szombat, 15 és 17 óra között adventi játszóház, és 16 órakor adventi gyertyagyújtás, Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház színművészének előadása, és Berencsi Sándor Máté önkormányzati képviselő meggyújtja a negyedik gyertyát. ezzel a programkavalkáddal várunk mindenkit adventkor, tehát a Miskolci Kulturális Központ művelődési házaihoz kapcsolódóan, de aki még nem tette volna meg, az ezután is informálódhat a közösségi média felületeinken, és természetesen a weboldalainkon.
Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének köszönöm szépen a programajánló riportot.
Én is köszönöm.
Nagy örömet hirdetek néktek minden nemzetek, vigadjatok, mert született ti néktek, mai nap egy gyermeknek újongjatok. Megváltótok, aki lészen Isten fia, Jézus lészen, ő szent neve, angyal mondja. Keljetek fel, pásztorok, amit mondok, halljátok magasságból. Betlehembe menjetek, ott helyben keressétek buzgóságból. Nem fekszik ő a ma fényes palotában, hanem sír és sóhajtozik egy pajtában. Felette, vigyázzatok eljelre e vidékbe. Nyugszik ő szent felsége, rémisztő szegénységben, egy fészekben. Barmok szája, melegítő kályhácskája, durva szalma, rongyos pólya, nyolc szójája. Pásztorok úgy intetnek, útnak indulva mennek sietséggel. Egyik veszi a dudáját, másik pedig a sípját serénységgel. Ugrándozva, vigadozva elérkeznek, a született kis Jézushoz beköszönnek. Látunk egy virág szállt búslakodó szent anyát, Szűz Máriát. Ápolgatja szent fiát, takargatja magzatát, szép harmatját. Nincsen semmi rokonsága és barátja, ökörsz a már minden nevű mulatsága. A pásztorok, hogy látván, nyújtván szent úruknak, ajánlván ő szívüket, és együtt mindenüket a Jézusnak. Oltalmában és gondjában barmaiknak, az a térvén elbeszélvén, amit látnak.
Egy igazi boldog békeidőkbeli előadással várja itt a hűvös, nyírkos decemberben a látogatókat az Egri Gárdonyi Géza Színház Molnár Ferenc olimpiája. Én azt gondolom, hogy Molnár Ferencet mindig jó elő venni úgy a tarsolyból, hiszen ugye azért őt egy bő 100 éve játsza minden színház, de ő mindig tud valami újat adni, és mindig lehet aktualizálni. Ez lesz az olimpia is, ami egy vígjáték, és hát nagyon remélem, hogy tényleg felderít minket itt a borús napokban. Blaskó Balázs a rendezőt belebeszélgetek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában. Annál is inkább nagyon jó most már elővenni, és itt egy kicsit anyagi szempontok is vezetnek bennünket, mert lejárt a szerzői jogdíj, mert ugye 70 év a szerzőket illető, és az örökösöket, a jogörökösöket illető jogdíj. Ugye Molnár Ferenc 1952-ben halt, megtávozott közülünk, és hát ennek most már 72 éve. Ezt onnan is tudom, mert én 53-ban születtem, és ezeket az időpont
könnyebb
megjegyezni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hálás bemutatóra, remélhetőleg hálás visszajelzésű bemutatóra készülünk. Az olimpia, ahogyan mondtad, hát a boldog békeidőkben játszódik, bár legalábbis az én olvasatomban, bár 1913-ban íródott, ami ugye azt jelenti, hogy az első világháború kitörése előtti puskaporos levegőjű időszakban, de én azt gondolom, hogy ennek a darabhoz semmi köze nincs. Ugye Molnár egy virtigli polgári szerző. Méghozzá egy olyan polgári szerző, aki tulajdonképpen nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolt, az éppen sikeressége okán nagyon jó kapcsolatokat ápolt az arisztokráciával és a nagypolgársággal. Na most éppen ezért ő nagyon visszafogottan kritizál a műveiben ezeket a társadalmi rétegeket, csak tapintatos gúnnyal és egyfajta humoros véleménnyel volt az illető társadalmi osztályok felé, éppen azért, mert hogy nagyon jó kapcsolatokat ápoltak. És hát nyilván a színház fenntartók, azok mind a nagypolgárokhoz, az akkori arisztokráciához kötődtek, és hát nem volt igazándiból ildomos ebben a helyzetben, amikor a bemutatók ezeknek az embereknek a személyiségétől, véleményétől, szimpátiájától fügtek, rossz helyzetet teremteni. Az olimpia számomra azért is nagyon kedves darab, mert 1983-ban friss házasokként feleségemmel, Sárosi Kingával Veszprémben, Sík Ferenc rendezésében egy nagy sikerű bemutatónk volt, és ennek az emléke engem elkísér a mai napig, sőt, amíg élek. És hát természetesen mindkettőnket. Kinga játszik is a mostani bemutatóban, ő olimpia édesanyja Ettingenné. Ugye itt egy magas arisztokrata családról van szó, Ettingen tábornok, aki rokona a császári családnak, tehát a császári családhoz nagyon közel álló arisztokrata világban játszódik a történet, amely egy osztrák fürdővárosban, mint helyszínen játszódik. Nem kívánok elárulni a darabról olyan cselekményi összetevőket, amelyek elárulnák a dolog poénját, hiszen Molnárnak minden darabja egy-egy olyan furfangos csalafinta ötletre épül, amely az egész cselekvény vezetést befolyásolja, meghatározza, és egy nagy csavarintással, egy váratlan helyzetet teremtve jutunk el a végkifejletig. Na hát ez a darab is ilyen, mégpedig ugye ebben a körben egy huszárkapitány kerül flört viszonyba Olimpia hercegnővel, és ennek az alakuló kapcsolatnak a következményei azok, amelyek meghatározzák a darab cselekményét. Hiszen itt a látszatokra nagyon-nagyon adni kell. Nem lehet a közvélemény elé tárni egy ilyen flörtöt, egy ilyen összetevőjű, egy paraszti származású huszárkapitány és egy hercegnő, az udvar első udvarhölgye kapcsolatát, amely hiába látszik, vagy látható, hiszen együtt lovagolnak, együtt sétálnak, tehát ennek vannak külső jegyei, de nyilván ezek még nem tények. Na most ezt az egész dolgot, mivel a császár születésnapján adott bál ad apropót a darabnak, amely gyakorlatilag kronológiában egy éjszaka és egy reggel története. A bál közvetlen lezárása pillanatában még halljuk a Strauss muzsikát. Nyilván ezt a világot a Strauss muzsika határozza meg, amely természetesen alkalmazott zeneként a mi előadásunkat is kísérni fogja. Éppen a napokban vágtam meg a zenei anyagot, amely hát önmagában is hordozza ezt a monarchikus hangulatot. Azt gondolom, hogy a szereposztáson nagyon sok minden múlik. Ugye Olimpia hercegnőt Babocsai Réka játsza nagyszerű érzékenységgel, már most gyakorlatilag egy bő hét áll még rendelkezésre a bemutatóig, de nagyon látszanak a szerepek bemutatásának körvonalai. Babocsai Réka játsza a főszerepet, Kovács kapitányt, Nagy András, ugye Olimpia édesanyját Sárosi Kinga, édesapját Baranyi Péter, a tábornokot, amely egy zicser szerep. A szerepel még a darabban egy intrikus rokon hölgy, amelyet Lina szerepét Dimanopulo Afrodite alakítja nagyszerű humorral és nagyon a tőle megszokott érzékenységgel és jelenléttel. És van még két férfi szerep a darabban, egy rokon, Albert nevű rokon, aki árnyalja ezeket az intrikákat, méghozzá nem segítő szándékkal, hanem akadályozza, ezt Lisztóczky Péter alakítja, és van egy csendőr alezredes a darabban, aki hát tulajdonképpen a Deus ex machina, akin keresztül végül is sok minden bonyolódik, vagy nem bonyolódik, ezt a szerepet pedig Baráth Zoltán játsza. Nyilván a szereposztásban az a körülmény, hogy ugye a kedves hallgatók is ismerik általunk csak Zolcsinak becézett Baráth Zoltán kollégánkat, akinek a személyisége nem is állhat távolabb egy csendőr személyiségétől. Most ez a fajta ütközés adhat egy plusz humorforrást az alakításnak. A darabról annyit még érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen ez egy operett zene nélkül. Ugyanis a hét szereplő, ahogyan felsoroltam, hét szereplője van a darabnak, amely szereplők tulajdonképpen több szereplő kettős szerep meghatározású lehet az operett szemszögéből, hiszen bizonyos értelemben Olimpia hercegnő, primadonna és szubrett. Kovács kapitány, bon viván és táncos komikus. Az édesanyja idős primadonna, az édesapja idős bon viván. A csendőr az egy férfi buffó. A Lina, a rokon szerep, az pedig egy női buffó. És ezek az operett világából megszokott szerepek, Ezek gyakorlatilag ötvöződnek. Tehát mi az alakításokban ezek ütköznek, egyszerre mutatódnak fel, vagy váltogatják egymást. Tehát tulajdonképpen itt nem csak hét szereplő, hanem éppen az említettek okán 10-12 szereplő van egyszerre jelen a színpadon. Ez egy különleges hangulatot teremt az előadásnak. Azt szokták mondani, hogy Molnárnál meghatározó a jó szereposztás. A jó szereposztás garantálja a sikert. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szereposztást sikerült létrehoznunk, vagy létrehoznom, és ennek én nagyon nagy várakozással tekintek a megvalósulására, mármint az előadás bemutatója elé.
ami egészen pontosan december 13-án lesz, 19 órától. Most pont ez olyan érdekes, így időközben én így gondolkodtam, hogy Molnáron túl, meg egyáltalán, hogyha a rendezésről beszélünk, itt ugye Molnárnak a titka a jó szereposztás, és ugye te már, hát mondhatom, hogy évtizedek óta rendezel, és ezt még talán sosem kérdeztem meg tőled, hogy akkor, amikor összeállítjátok az évad tervét, és egy-két előadás van, amelyet ugye te rendezel, akkor egy-egy előadás rendezéséhez te konkrétan, Blaskó Balázs, hogy fogsz hozzá? Tehát ugye megvan a szöveg, eleve ugye nyilván ki kell választani a szereplőket, ez azért azt gondolom, hogy többnyire a rendező privilégiuma, de hogy ugye most 2024-ben egy Molnár olimpiát valószínűleg másképp rendez meg az ember, mint mondjuk 83-ban ugye általatok játszottak, tehát hogy például te ilyen szempontból mennyire aktualizálsz, mi a te rendezői koncepciód?
Én azt gondolom, hogy különösen Molnárnál nem szabad belenyúlni. Tehát mi sem áll távolabb Molnártól, mint az aktualizálás. Hiszen azért klasszikus, mert minden időpontban, kronológiában, az életünk történései között, minden helyzetben és minden időpontban aktuális, vagy szórakoztató, attól függ, mit nevezünk aktuálisnak. Vagy én azt gondolom, és azért is választottam, mert szórakoztatni szeretnék. Na most a szórakoztatásban azt gondolom, hogy nem szabad aktualizálni. Tehát mi sem aktualizálunk, hiszen a monarchiában játszódik, ahogy említettem, 1913-ban íródott, de mi inkább arra gondolunk, hogy a cselekmény az valamikor az 1800-as évek vége felé, 1885 és 95 között valahol a klasszikus békeidőkben játszódik, hiszen például az Albert nevű szerep, van egy ilyen mondata, hogy itt legalább 100 évig nem lesz háború. Tehát nyilván ezt föl lehet fogni úgy is, hogyha ez 1913-ban hangzik el, akkor az akkori arisztokráciának a politikáról és a politikával való szembesülése a null ponton van, mert nem tudja, nem érzékeli azt a veszélyt, ami körülveszi őket 1913-ban. De ha 1885 vagy 90 körül retesszük ennek a cselekménynek a bonyolódását, akkor ez a mondat, ez abszolút helyén van, mert hiszen akkor nem is volt feltételezhető, hogy bármi ilyen konfliktus közel lenne. Tehát ezen el lehet gondolkodni. Nagyon sokan nyúltak például a csárdás királynő kapcsán ilyesfajta aktualizáláshoz. Hiszen ugye ott egy világháborús helyzetbe is lehet helyezni azt a cselekményt, már a csárdás királynő cselekményét. Voltak ilyen kísérletek, volt, akinek ez nagyon tetszett, aki erőszakolt aktualizálást vár, annak ez elképzelhető, hogy tetszett, a nagy közönségnek nagyon nem tetszett. Tehát gépfegyverrel bemenni a csárdás királynőben a színpadra, hogy mondjam, az hiba. És a hiba az még rosszabb, mint a tévedés, tehát ilyet az ember szeret elkerülni. Tehát igazándiból a koncepció az, hogy azokat a már említett dús szerepköri jelenlétet, azt minél inkább kibontsuk, és megkeressük a humornak azokat a lehetőségeit, amelyek éppen ha egy szubrett és egy primadonna személyisége keveredik, vagy egy bonviván és egy táncos komikus személyisége keveredik, akkor annak mindenképpen van humoros megnyilvánulása. Tehát a jellem fejlődés, a jellemek kibontásának ezeket a lehetőségeit keressük, és az ebből adódó helyzetkomikumokat próbáljuk erősíteni. Tehát tulajdonképpen, ha a rendezői koncepcióról beszélni lehet, akkor minden határon túl jelenjen meg Molnár, jelenjen meg a molnári humor, a molnári cselekményszövés, és jelenjen meg az a fajta színészi, dús jellemformálás, amely ezekre lehetőséget ad, ezeknek a felmutatására. Tehát azt gondolom, nem ördöglakat a dolog, az ördöglakat abban rejlik, hogy ennek a stílusát, a viselkedés formákat olyan módon mutatni meg, amely hiteles, amely hozzá tartozik ezeknek a szerepeknek a személyiségéhez, és ehhez a világhoz. Ugye egyre távolodunk korban, időben ettől a világtól, ezt megidézni véleményem szerint csak hitelesen szabad. És ez a fajta hitelesség, ez a fajta viselkedésforma is rejt ma már számunkra egyfajta humor lehetőséget. Hiszen iróniával, megengedő gúnnyal tekinthetünk vissza korunkból erre a világra. Tehát ezeket járjuk, ezeket a lehetőségeket járjuk körül mindannyian a próba folyamat során, és próbáljuk ezt olyan mederbe terelni, amely a leginkább megérintheti a nézőket.
Én úgy vélem, hogy nem vagyok egyedül azzal, aki örül, hogy megint egy Molnár darabot láthatunk. Én nagyon szeretem. Tehát a játék a kastélybantól, az üvegcipőn át, a Pál utcai fiúk, amiről ne is beszéljünk, de ugye van még neki számos más előadása, amit azért remélem, hogy a következő évadokban talán láthatunk. Ez majd a jövő zenéje lesz, Blaskó Balázs. Köszönöm, és sok sikert kívánok az előadáshoz. Új bemutató, egy Molnár klasszikus olimpia vígjátéka lesz Porondon, illetve nyilván a Gárdonyi Géza Színház színpadán két főszereplő, Babócsai Réka olimpia hercegnő, illetve Nagy András, aki Kovács András huszárkapitányt játssza. Nem is az előadáshoz, hanem Molnárhoz nektek milyen viszonyotok fűződik. Mi a kapcsolatotok Molnárral, kezdve gyerekkorunk Pál utcai fiújától, az játék a kastélyban, olimpia, üvegcipő, tehát hogy annyi minden van, ami Molnár, és szerintem évről évre, hát minden színház előveszi, de azért a Gárdonyi Géza színház is.
Én bevallom, kimaradtam ebből, tehát nekem nem volt még részem Molnár darabban játszani. Talán az iskolás éveim alatt jeleneteket csináltunk ebből abból, de azért az meg sem közelíti azt, mint amikor egy komplett előadásban kell ennek elkapni a stílusát, magunkra húzni ennek a fanyar, de nagyon kreatív iróniáját. Szóval nekem ez azért valahol mondhatjuk, hogy egy ilyen szempontból egy első találkozás ezzel, tehát személy szerint személyes kötődés szempontjából egy első találkozás Molnárral, és borzasztóan izgalmas, nekem nagyon hozza mindazt, amit én szeretek egy vígjátékban, mert rengeteg rétege van, tehát iszonyú mélyre megy Molnár, én azt gondolom. Minden karakterének legalább 50 rétegét fel lehetne fedezni, és ez mind ott van benne. Ez csak rajtunk múlik, hogy mennyit tudunk, mennyit akarunk megmutatni ebből, és mellette egy olyan intelligens humora van, hogy az ember tényleg, ha jól csináljuk, akkor a hasát tudja fogni a nevetéstől, miközben egyszerre esetleg a szíve is megszakad, vagy látja az egésznek a keserédes báját is mögötte.
András. Kötelező olvasmány azon kívül színházlátogatások során egy-két előadást volt szerencsém látni Molnár Ferenctől, illetve darabjait. Személyesen még én sem játszottam Molnár Ferenc darabban. Nekem is ebből a szempontból ez egy tűzkeresztségen való átesés, de amit a Réka is mondott, hogy nagyon-nagyon szuper intelligens, hogy mondjam, dialógusok vannak benne, több rétegűek, lehet a sorok között olvasni. Bízom benne, hogy mi is tudunk majd a sorok között úgy játszani, hogy ez egy élmény lesz majd a néző számára, és hogy azt, amit mondunk, akkor lehet többféleképpen értelmezni, illetve tudjuk majd úgy irányítani a gondolatait, hogy kiszélesítse a látókörét a karakterekről, és hogy közben meg még ugye van egy elég erős érzelmi töltete is ennek a Molnár Ferenc olimpiájának.
Ugye az alapszituáció, illetve hát nem is az alapszituáció, de a ti kettőtök története az, hogy egy hercegnő és egy mondjuk egy alacsonyabb társadalmi rétegből származó huszárkapitány szerelembe esik, hát nyilván ez a korban, ugye a boldog békeidőkben ez nem egy elfogadott szerelem, és hát gondolom emögé egy csomó dráma és intrika és mindenféle érdekesség fog körbe járódni. A rendező Blaskó Balázs nagyon szükszavon fogalmazott, mert mondta, hogy nem szeretnél előni a poént, de tényleg ti hogyan látjátok ebben a kacifántos, lehetetlennek tűlő szerelemben a saját karaktereteket?
Hát abszolút ez adja az izgalmát, és amikor azt gondolnánk, hogy már nincs több csavar, akkor még jön vagy három csavar a történetben. Nyilván ezt kicsit úgy is mondom, hogy miközben felépítjük mi magunk, tehát egy próba folyamat során megtapasztalt csavarokra is értem. Ebből nem biztos, hogy minden annyira nagyszabású csavarodás, amit mindegyiket a percipiál külön a néző is majd, de számunkra nagyon fontos lépcsőfokokon megyünk keresztül, hogy mindezek a helyzetek, amikbe ugye belekényszerülnek, pont a kiinduló pont az valóban ez ugye a társadalmi különbség kettejük közt, és a két nagyon különböző világ, amiben léteznek. Ugye van egy közös világuk, ami a valóság, és ezen belül is nagyon ketté oszlik a két karakternek a saját valósága, a saját burka, amiben ő felnőtt, amiben ő létezik, amiben ő próbál érvényesülni, és amihez próbál ragaszkodni, és ezt a kettőt ugye próbálják közelíteni egymáshoz. Tehát ez az alap kiinduló problematika, de ez szül még egy csomó kis apró helyzetet, amiket Molnár borzasztó érzi. Tehát én pont ezt nagyon szeretem, hogy annyira érzékeny ezekre a nagyon finom, nagyon emberi helyzetekre, amik egyáltalán nem nagyolja el, hogy mi történik, és nem egy ilyen felvázolt, nagy ecsetvonásokkal megfestett utakat látunk, hanem ilyen nagyon, nagyon árnyalt dolgoknak teszi ki a karaktereit, és én ebben látom az izgalmát, mint színész is, és remélhetőleg, mint néző is ennek lesz meg az izgalma, mert ettől válik, akár ugye most akkor az én karakteremről beszélve, tehát Olimpia karaktere egy nagyon árnyalt, nagyon összetett karakterré, aki végigmegy egy nagyon brutális folyamaton.
Ez nagyjából ugyanúgy érvényes a Kovács kapitányra is, amit a Réka elmondott a saját szerepéről, szinte vagy kisebb változtatásokkal járja ugyanazokat a folyamatokat végig a Kovács kapitány is, csak éppenséggel elcsúsztatva, más-más helyzetben. Arra szeretnék még itt a végre rácsatlakozni, amit a Réka itt mondott a vége felé, hogy a Molnár annyira szikár szöveget írt, annyira szinte minimalista, viszont tűpontos. Éppen ez adja az izgalmát annak, hogy mi az, ami még mögötte van, mi az, amit még ki lehet kaparni, bányászni benne, hogy folyamatosan nyílik a karaktereinknek a világa, hogy mik azok általunk a karakterekre mai aggyal, érzelmi világunkkal ráreflektálni ezekre a, hát most mondjuk, mit tudom, 1913. évben játszódó karakterekre, ahová ugye Molnár datálja ezt a cselekményt. Ugye a darab az 28-ban íródott, de hát érdekes történet az egész.
Molnár a jellemző. Ez, amit most a Réka is mondott, most ez így eszembe jutott nekem is több előadás kapcsán. Most én itt láttam Egerben a Játék a kastélyban, de akkor ezek szerint nem szerepeltél te benne, Andris, szerintem meg te még lehet, hogy nem voltál a társulatnál, amikor ez az előadás itt volt. De igen. Molnár nyelvezete, tehát tényleg, hogy tulajdonképpen nem is a szöveg a lényeg, vagy a szöveg, és ami mögötte van, plusz a színészi játék. Tehát valahogy én ezt így rakom össze, és olyan érdekes. Réka, ahogy te mondod, hogy tulajdonképpen most játszol először Molnárban, de szerintem Molnárnak átolt szeti az egész eszenciáját összefoglaltat, mert tényleg ez a lényege, hogy ez a sajátos humor, ez a... akár nem is biztos, hogy mindenki úgy érti, meg nem is mindenkinek ugyanaz fog lejönni belőle, mindenki azt vesz le belőle, amit akar, de hogy egy pici... egy nagyon enyhe társadalomkritika, mert biztos, hogy sokat nem mert, azért sokat nem mert ő, mert azért
nagyon
ő az...
Nagyon jó ízléssel csinálta,
és ő nagyon rejtve, tehát hogyha most bocsánat, nem akarok itten történelmi, de nekem egy kicsit most ez veszőparipám, mert foglalkoztam ezzel az egész korszakkal, meg hát nyilván tanultam is róla, szóval ha csak azt veszem, hogy mit tudom én, a 20-as években, hogy milyen társadalmi, politikai, gazdasági állapotok uralkodtak Magyarországon, tehát Molnár tényleg jó ízléssel is nagyon intelligensen reagált, írt a darabjaiban azokról a helyzetekről, amik akkor Magyarországon történtek, zajlottak. Nem beszélve arról, hogy most például akkor egy konkrét példán, Molnár Ferenc egy német zsidó családból származik. Ugye, ha az akkori kort vesszük, ugye erősödő antiszemitizmus, erősödő numerus clausus törvény, igen, szóval hogy azért az eléggé erős hatással volt az akkori társadalmi helyzetre, és itt van egy Olimpia című darab, ahol ugye szintén a maga ízlésével, a maga intelligenciájával próbálja közelíteni a társadalmi rétegeket. Tehát egy arisztokrata hölgyet, és egy parasztságból, paraszti származásból jövő huszárkapitányt. Tehát mi volt ennek ezzel a célja a Molnárnak? Lehet erről gondolkodni. Tehát ő is lehet egyfajta idealista volt, vagy egyfajta demokratikusabb gondolkodású, vagy éppen a polgárságot akarta ezzel megerősíteni, holott arról is megvolt a véleményeim szerintem.
Igen, azért is mondtam, hogy a társadalomkritikát csak óvatosan fogalmazta meg, hiszen azért valljuk be, hogy mondjuk mint a Végszínháznak a házi szerzője, tehát egy olyan író, aki olyan köröknek fog írni, akik színházba járnak, hát nyilván nem a paraszti réteg jár, hanem mondjuk az arisztokrácia és a polgári,
hát
a
népszínház. Nem, de azt gondolom, hogy ezért mondtam azt, hogy annyira szikár, minimalista és puritánok a szövege, jól értelembe véve, hogy én azt gondolom, hogy most, hogy még egy alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező néző is megértette. Mert benne élt a korban, ott élt a korban, tudta, hogy miről van szó. A társadalom egy tagja volt, vagy egy rétege volt. Tudta, hogy miről van szó.
Igen, meg annyira életszerű helyzeteket és teremt Molnár, hogy az igazából az mindenki számára érthető. Mindegy, hogy milyen körökben mozog, vagy milyen iskolázottságú, nem tudom, de annyira életszagúak a jelenetei, hogy... az mindenki számára kommunikál.
Tehát burkoltan ő, akkor is, tehát ezekkel a pontosan az ilyen társadalmi osztályok szerelmi élete mögé bebugyolálva, de ő igenis közelíteni akarta a társadalom osztályt. Tehát biztos, hogy benne volt ez a fajta idealizmus, netán demokratikusabb gondolkodásmód, ami egy mennyivel meghazudtolva a korát, mennyire modern volt, és ez nagyon-nagyon jó.
Molnár zsenialitása ebből a szempontból mennyire jó, mennyire tiszta, mennyire letisztult, kristálytiszta szerintem.
Igen.
És egyébként lehet, hogy pont ezért vannak benne azért fedetten és nagyon ízlésesen ezek az üzenetek, mert hogy annyira nem pacekba.
Akinek szól, az lett. Van annyi intelligencia, hogy megérti, és nem biztos, hogy mindenki, de akinek kell, az meg fogja érteni, igen, gondolom ezt.
Igen, viszont annyira jól meg vannak írva a karakterek, hogy szerintem, hogyha jó színészek játszák, hogy mi azok vagyunk, hogy akkor mindenki megérti, szerintem.
A rendezőtök Blaskó Balázs pont ezt mondta az előbb az interjúban, hogy Molnárnak a titka a jó szereposztás. Tehát egy Molnár előadás akkor lesz sikeres, hogyha jó a szereposztás, úgyhogy legyetek büszkék magatokra, mert hogy egy Molnár darabban, jó szereposztásban csak jót tehettek az asztalra. Babucsa Iréka, Nagy Andris, köszönöm, rohanjatok próbára.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Én az első szabadból láttam már a tárt karodból. Más lesz ez a tél, pedig a város most is szürke, ahogy rég.
Vártalak, de persze titkolom, hogy a tömegben a pályaudvaron behuny szemmel álltam az ajban, mégis hallottam a lépteid felé.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé. Ígértem, de semmit nem hoztam.
Soha nem kértem, de mindent megkaptam.
Elég, hogy így te meg én, együtt a tél elől én elszökünk.
Gyere, menjünk olyan messze, ahol nem ismer a város, hol nem vakít a fény, senki se hív, hol senki nem talál rá, amíg tart a hó.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Oh, no.
Csak ébredni.
soha még nem olvadnék minden szép,
minden szép.
Jó, maradjunk még,
csak épp míg a tél véget ér.
Kicsit várhat ma ránk ez a város a függönyön túl.
Csak épp addig, míg a kávé fő és a reggel őrzi édes álmunk.
Addig tart még, addig még szép a legforróbb. Van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánunk. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.